Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Vajon mit jelent az, hogy a Biblia egyszerre egy szent könyv, egyszerre irodalmi érték, egyszerre egy páratlan emberi alkotás, és olyan mű is, amely az élet értelmét adhatja meg? Ezekről a kérdésekről lesz ma szó. Németh Pál, a Biblia Múzeum munkatársa, egyben a muzulmán világ szakértője. Először azt kérdeztem tőle, vajon ugyanazt gondolják-e az alatt, hogy szent könyv a mohamedánok, mint a keresztjének?
A szentírásban nem a betű szól hozzánk, nem a szent írók beszélnek, hanem így mondja Calvin, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus elevenen elénk lép, mert ő az igék igéje. Én mindig aggódva hallgatom, amikor mondják, hogy a Biblia istene. Hogy mi az, hogy beszélhetünk bibliai istenképről, de nem a Bibliának van Isten, hanem az Istennek van kijelentése, és annak van egy dokumentuma, a Szentírás, a teljes Szentírás, ami írott könyv. De az ige az testé lett, és nem könyvé lett. És itt van az iszlámmal a különbség. Az iszlámban ugye az ige az könyvé lett, a szent könyv, a Korán. És nagyon érdekes, hogy az iszlám teológiában Krisztus helyi értékét, pontosan ez a szent könyv a Korán foglalja el. Tehát amikor mi beszélünk Krisztus preegzisztenciájáról, azaz, hogy a teremtés még nem volt, de a fiú már volt, akkor a muzulmánok beszélnek a Korán preegzisztenciáról, hogy mielőtt a világ teremtetett volna, a Korán az már ott van. Az Isten trónja mellett, így arabul így mondják, hogy fi lauhel mahfuz, tehát a jól őrzött táblákon ott van felírva az ige, a könyvé lett ige, mert már az Isten trónja mellett is, mint könyv van jelen. Tehát vigyázzunk, mert az iszlámmal szemben mi azt mondjuk, hogy az ige testé lett Krisztussá, és Krisztusban jelentette ki az Isten önmagát, és ő az igék igéje. Tehát Krisztus nélkül nincs kijelentés. Tehát ez egy nagyon fontos dolog a református gondolkodásban.
Tehát akkor a Koránt úgy lehet kicsit elképzelni, mint a két kőtáblát, tehát hogy Isten így lepottyantott az égből. Tehát ahogy a zsidóságban a két kőtábla szerepel.
Ha nagyon akarjuk, bár mondjuk dinamikusabb egy kicsit az iszlámban is ez. Kétségtelen, hogy az isteni ige az mechanikusan érkezik, leküldetik. Maga a kijelentés szó, ennek a szónak a helyén az iszlámban az enzele szó szerepel, ami azt jelenti, hogy leküldeni, lebocsátani. Tehát az Isten, mint egy onnan a trónja mellől, lebocsát részleteket ebből a szent könyvből, és így érkezik Mohamedhez részletekben a Korán, amit aztán később egybeszerkesztenek. Birtokba veszi a prófétát, és a próféta nem mondhat más, csak azt.
Tehát ő csak egy szócső, egy teljesen egyértelmű szócső.
Lényegileg tényleg így van.
Szemben a szentírókkal, akik azért akkor saját koruk, saját történelmük és egyéniségükben is benne vannak a szent történetben.
Igen, de mondom, én azért fontosnak tartom hangsúlyozni a Krisztus személyét. Tehát félreértik sokszor Luthert, sokan Luthert, meg Calvint is, amikor ugye a Szentírásnak a szövegeit mint egy súlypontozzák, és ugye a kánont nem teljesen egyenértékűen fogadják el, bár egyik sem mondott semmilyet, de azért Jakab levelével Luthernek nehézségei voltak. Calvin a Jelenések könyvét nem magyarázta, tehát, de azt mindenképpen jelenti, hogy érezték azért a különbségeket, a súlypontokat, hogy azért Szentírásban nem minden könyv ige részlet egyforma súlyú, hangsúlyú a keresztény ember életében.
A Koránban igen?
A Koránban igen. Ottan minden betű, minden szónak jelentése van, csak legfeljebb még az értelmezése nem történt meg. Tehát sokkal mechanikusabb. Ugye a Korán szövegében is benne van, hogy az Isten azt arab nyelvű koránként jelentette ki. Tehát a Korán nem fordítható más nyelvekre. Ha például megnézzünk a muzulmánok által készített magyar nyelvű koránfordítást, akkor azt találjuk, hogy a Korán magyarázatának fordítása magyar nyelvre. Azaz, a Koránt értelmezzük, az arab szövegű Koránt, az ige, az csak arab nyelven van, azt értelmezzük, és az értelmezés megszólalhat egyéb nyelveken. De az nem maga az Isten ige. Tehát ennyire fontos az, hogy a Korán csak arabul Korán és Isten igéje, más nyelveken már csak annak értelmezése és magyarázata. Tényleg az ige az teljesen könyvé lett, tehát az iszlám az igazi könyvvallás, mert a szent könyv van mindenek felett. Nálunk azért a kereszténységben azért ott van Krisztus, aki a kijelentés, a szentírás a dokumentum. Tehát nem lehet azonosítani a Biblia szövegét az isteni kijelentéssel. És a Szentírás fordítható. Tehát egy magyar nyelvű Biblia, az teljesen egyenértékű a magyar ember számára a eredeti szöveggel akár, tehát nem kell megtanulni héberül ahhoz, hogy az ember a Szentírást olvassa és abból épüljön. Az iszlámban ez kizárt dolog. Azért van hasonlóság. Például mi nálunk alapszabály, ugye azt mondjuk, hogy a Szentírás önmagát értelmezi, önmagát magyarázza. Ez a gondolat az iszlámban is megvan, a Korán önmagából érthető, tehát más Korán helyek világítják meg az egyes Korán verseket, tehát önmagát magyarázza a Korán is a tudósok meggyőződése szerint. Tehát vannak hasonlóságok, de ez nem azt jelenti, hogy a kettő összekeverhető. Ugye a Biblia szövegének a megértésének szintjei vannak. Tehát van egy filológiai szint, amelyik egy komoly szakma. Ebből még az is beletartozik, hogy a kortárs irodalom, ha van, azt a szót milyen értelemben használ. Aztán utána van egy történeti magyarázat, és aztán van a teológiai interpretáció, ami aztán egy nagyon nehéz dolog.
Az araboknál jellemzőek ezek a kis táblácskák, amire mindenféle idézeteket írnak, tehát kiragadható bármi.
És nagyon szép idézetek, tehát a Koránnak a legszebb részeit ilyen táblákra írják fel kaligráfiával, és azt kifüggesztik, lehet látni gyíroszfütőknél és egyéb éttermekben is. Ezek nagyon fontosak, ugye, hogy a Szent Könyvnek egy részlete ott legyen a falon.
Megjelenik ez a kereszténységben is.
Hát igen, megjelenik, tehát nem annyira eredeti keresztény dolog, igenis lehet valakinek kedves igéje, vannak bibliai mondatok, amik jobban szíven ütik az embert élete során, mint a többi. Ezt nem szabad lebecsülni, meg leértékelni, de vigyázzunk, hogy ez ne uralkodjék el a Bibliához való viszonyunk, hogy ugye a Biblia ilyen receptes könyvé válik, amiből mindent ügyesen ki tudunk kotyvasztani, tehát megfelelő keveréssel. Ugye jó ízűvé tudjuk tenni a földi életet, vagy esetleg még az örökké valóságot is. Tehát a Biblia az nem receptes könyv, hanem a Szentírás a maga egészében szólal meg. A Bibliában elolvasjuk az első szót, hogy kezdetben, azt úgy kell érteni, hogy tudjuk azt, hogy az utolsó mondatok egyike, hogy jövel Uram Jézus. Ahogy az emberi élet is, teljes emberi életnek a bizonyságtétele, nem egy nap cselekedetének, az is. De azért az egész, nézzetek életük végére, életük céljára, kövessétek hitüket, hogy nem szabad egy bibliai igét mágikus szónak érezni, és akkor abba az egybe belekapaszkodni, mert ez egy veszedelmes dolog. Szoktuk hallani, ugye, hogy kinyitottam a Bibliát, és találtam ezt az igét, és akkor lehet, hogy durva ez a kifejezés, én is úgy hallottam. Bibliát nyitunk, és a kártyát vetünk között, a különbség nem túl nagy, sőt, inkább az egyik szentségtelen, mert a Szentírással nem illik így élni. Tehát azért legyünk óvatosak ezzel. Tehát az Úristen kijelentette magát. Meg lehet kérdezni az Istent egy 10 forintos feldobásával, fej vagy írás. Meg lehet kérdezni, de nem ez a természetes útja. Tehát az Úristen más utat is adott nekünk. A természetes az legyen, hogy igenis komoly értelmi lelki erőfeszítéssel próbáljuk megérteni azt az Istent, aki a Szentírásban kijelenti magát.
Calvin ezért prédikált úgy, hogy nem kiragadott igéket prédikált, hanem sorba az egész Bibliát.
Ezzel is utalva arra, hogy a Szentírás teljessége szólal meg, de hát aznap reggel nem tudjuk az egészet felolvasni, akkor ez egy szakasza. De folyamatosan olvasták a reformátorok, és értelmezték, és magyarázták a Szentírást. Calvinról azt olvastam, hogy amikor genfiek visszakönyörögték, miután elűzték ugye Genfből, akkor ugyanott folytatta, ahol abba hagyta az utolsó alkalmat, megtartott, és akkor folytatta ugyanott. Van egy nézőpont, amiből minden értelmet nyer, és ez Krisztus személye mindenképpen egy eleven Krisztusnak a megismerését jelenti.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mai műsorunkban a Biblia éve kapcsán a szellemi élet mélyebb vizeire evezünk, és azt a kérdést tesszük fel, hogyan értjük a Bibliát. Vajon mi segít bennünket, milyen úton szabad és milyen úton nem tanácsos értelmeznünk a Szentírást? Azt a tudományt, amely a magyarázat elveit megadja, úgy nevezik hermeneutika. Ennek a gondolatnak egy külön intézete van a Károlyi Gáspár Református Egyetemen, vezetője dr. Fabinyi Tibor beszél erről a tudományról.
A hermeneutika értelmezés tudománya, maga a kifejezés görög isten Hermész nevére nyúlik vissza. A tolvajlás istene, közvetítés istene volt, aki elcsente az istenektől a tudományt és elvitte az emberek közé. Hogyan bontsuk ki, hogyan értsünk egy szöveget? Most szó szerint kell érteni, vagy képiesen kell? Nikodémus oda ment Jézushoz az éj kellős közepén, mert kíváncsi volt arra, hogy mit tanít, és akkor Jézus azt mondta neki, hogy nektek újjá kell születnetek. És akkor nem értette, mert testi módon gondolkodott, hogy hogyan mehet az ember vissza az anyja méhébe. És akkor Jézus elmagyarázza, hogy felülről kell születni. Jézus alapvetően metaforikus képi nyelvet használt, amikor a hegyi beszédben azt mondta, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, képeket használt. A parabolák, a példázatok, amikben tanított, ezek történetek voltak.
Ez azt jelenti magyarul, hogy a dolgok nem önmagukban valóságok. Tehát, hogy egy dolog, ha én ezzel találkozom, azt megértem, és egy új értelmet nyer bennem.
Pontosan a megértés az mindig egy jelentésnek a újra teremtése. A megértés az mindig valaminek az elfogadása, és azáltal, hogy elfogadom, újra életet lehellek ebbe. A megértés mindig úgy történik, hogy van már valamilyen előképem arról, amit hallok és amit olvasok. Be kell vinni a saját tapasztalatomat a megértés folyamatába. A Biblia olvasásai nem egy passzív befogadás, hanem azáltal, hogy olvasok, életet lehellek a szavakba, lélek van bennük azáltal, hogy olvasom a szavakat.
Milyennek az oka, hogy megszületett ez a tudomány? Tehát miért vált ez az egész kérdésé?
A tudomány 200 évvel ezelőtt született meg, de a Szentírás maga is egy hermeneutikai mű. Állandóan azt olvassuk, hogy mindez azért iratott, hogy beteljesedjék az írás. Azonban, amikor a tudomány differenciálódott, akkor azt mondták, hogy mielőtt azért a szöveg jelentését megpróbálom kibontani, azért meg kell állapítani, hogy mi tekinthető szó szerint, vagy mi az, hogy allegória. Nagy kérdés volt, hogy a Szentírást ugyanúgy kell olvasni, mint minden világi könyvet. A reformáció azért a Szentírásnak megadta maga a Szentírásnak járó tiszteletet. Egyértelműen azt mondta, hogy a Szentírás a Isten kinyilatkoztatása emberi szóban. A 18. században viszont megjelenik az a szemlélet, hogy a Szentírást ugyanúgy kell olvasni, mint minden más emberi könyvet. Ez már a felvilágosodás. Ugye a történt kritika dominálta a Biblia értelmezést 200 éven keresztül, ami tulajdonképpen dokumentumként kezelte a Szentírást, van a héber szöveg, van a görög szöveg, ha megismerjük a történelmi hátteret, a kultúrát, akkor úgymond megismerhetjük a szöveg jelentését is. Azonban így a részletekre került a hangsúly, és elveszett az egész látása. A 20. században megjelenik az a szemlélet, az irodalmi nyelvi megközelítés, a újszövetségi narratívákra és az ószövetségi narratívákra más jellemző, mint a világi szövegek. Árbak úgy mondja, hogy például az Ábrahám és Izsák története arról győznek bennünket, hogy a szöveg háttérrel telített. Nem tudunk meg semmi részletet. Amíg Homérosznál, Odüsszeia 18. énekéről van szó, Odüsszeusz hazatéréséről, hogy a Daika fölismeri azt a sebet, amit a gyermek Odüsszeusz kapott, és akkor Homérosz hosszasan elmeséli azt az epizódot, mert ő úgymond fecseg, vagy hát kedveskedni akar az olvasónak. Célja a szórakoztatás. A Biblia nem ilyen esztétikai élményt akar nyújtani, hanem azáltal, hogy a háttérrel telített a szöveg, ezért mindenkori hallgatótól választ vár. A Biblia szövege bizonyos szempontból hézagokat tartalmaz. Nagyon szépen fogalmazza meg ezt ugye Ézsaiás, hogy az én szavam nem tér hozzám vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarok. És irodalomtudományi módszerző, mert hatástörténet. Arról szól, hogy a Szentírásnak nem csak a történeti hátterét kell kutatnunk. A jelentésről többet tudunk meg, hogyha azt nézzük meg, hogy a szöveg hogyan élt tovább a történelemben.
Thank you.
Fabinyi Tiborral folytatjuk a beszélgetést. Mindennapi vita is, hogy a Biblia szó szerint érthető, vagy nem szó szerint. Hogy értsük ezt? Lehet szó szerint érteni valamit?
Pál leveleiben találkozunk azzal, hogy a betű öl a lélek megelevenít. Ebből később kialakult, hogy van egy betű szerinti jelentés, és van egy spirituális lelki jelentés. Vannak a Bibliában úgynevezett tények, tehát a kereszténységnek is egyik alapja az, hogy Jézus Krisztus nem egy kitalált személy, nem a fikciónak a szüleménye, hanem valóban létezett a történelem bizonyos pontján. A kereszténységben kétségtelen ez a történetiség egy fontos momentum. De ugyanakkor a Szentírás Isten lehellete alapján írott mű, nem isteni információ, hanem a lélek hatása alatt írott emberi szó, és vannak benne bizonyos emberi tulajdonságok. Nem szégyen, hogyha azt valljuk, hogy a teremtés történet. Az a baj, hogyha a történetet történelemként olvassuk. Igazolni akarjuk a Bibliát. A mai fundamentalizmusnak egyik nagy problémája, ami nem csak a kereszténységben, a protestantizmuson belül, hanem a zsidóságban, az iszlámban is megtalálható, amikor emberi módon ragaszkodunk a szöveghez. A modern fundamentalizmus tulajdonképpen a racionalizmusnak a szüleménye. Az újkori gondolkodásnak a mostoha gyermeke. Tehát ahogy a történetiség az az egyik gyermek, a fundamentalizmus az a másik gyermek. Mi ezt az újkori gondolkodás kategóriákat akarjuk a Bibliára erőltetni, holott a Biblia képeket, történeteket használ, és nem kívánja azt, hogy az ember föláldozza az értelmét. A hit és a józan értelem szükséges ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy most mi az, ami szó szerint, mert van, ami szó szerint értelmezendő, de bizony nagyon sok olyan dolog van, amit képiesen, történetként kell olvasni, de kétfajta teremtés történet van, és akik bizonyítani akarják, hogy ez bizony 6x24 óra, ez emberi törekvés, akkor az isteni szóból emberi produktumot csinál. Tehát azt mondja, hogy a Szentírás tévedhetetlen, ez a fundamentalizmus biológiailag is, földrajzilag is, történelmileg is tévedhetetlen. Tehát ha azt olvasom, hogy a nyúl az kérődző állat, mert ezt olvassuk, akkor ezt el kell fogadni.
A látő félnek, nem? Tehát, hogy én döntöm el azt, hogy mi az, ami történeti tény, és mi az, ami történelmi tény. Ki dönti ezt el, ugye?
Na most ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a protestantizmus nagyon sok áldást hozott, de kicsit háttérbe szorította a közösség szerepét, az egyházat. Manapság már a római katolikus egyház sokkal inkább fölfedezte a Szentírást, meg elfelejtettük az egyházat. Éppen az előadásomban utaltam az angol Mórusz Tamás és William Tyndale vitájára. Egyik az egyházat védelmezte, és mondta, az egyház az elsődleges, és az írás az az egyháznak a gyermeke, mert mégiscsak az egyház kanonizálta, hagyta jóvá, amíg Tyndale a reformációval az írást, az Isten igéjét tartotta elsődlegesnek, amely teremti, létrehozza az egyházat, tehát mindegy nemzi. 21. század elején élő emberek számára tudatosulni kell annak, hogy nem magányos Robinsonok vagyunk egy-egy szigeten, akiknek tetszik valami, hogy eldönti, hogy ez így vagy úgy, hanem az egyház közösség. És ezt ugye a romantikától az egyéniségkultuszt kaptuk sok-sok érdekes és vonzó eredménnyel, de azért most jó látni, hogy a közösségre éppen azért van szükség, hogy lenyesse az esetleg egyéni nézeteket, és közösség jóváhagyása alapján szülessen meg a döntését.
Ugyanez a gond visz minket a fordításhoz. Két véglete van a fordításokról való gondolkodásnak. Az egyik, hogy a Biblia egy alapvetően szent szöveg, tehát nem lehet a mai hétköznapi nyelvre lefordítani. A másik, születnek egyre másra olyan bibliák, amelyek abszolút az utca nyelvére próbálják a Bibliát lefordítani. Igen. Mit gondolhatunk erről?
Igen. Hát különösen a nagy világnyelveken, angolban például óriási skálája van a Biblia fordításoknak, a Living English Bible tényleg arra példa, hogy slang nyelven fordítják le a Szentírást. Ez is egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert tényleg szent szövegről van szó, amit nem lehet bepiszkítani emberi kézzel. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy az hasson, és az utca emberének szóljon, mint ahogy az új szövetség nyelve is, ahogy felismerték az apostolok, egyszerű görög nyelven, a koiné nyelvén írodott, és a reformátorok is azt ismerték, hogy a néphez kell közel vinni a Szentírást, és sokan fölháborodtak, hogy meri, ugye Luther vagy Tyndale így és úgy fordítani a Szentírást. Szentségtörés volt, hogy az agapét, ami görögben ugye szeretett, Tindél egyszerűen love-ként fordítja, nem charity-nek. Megmagyaráztam, mert így beszélnek ma az emberek, ugyanakkor vigyázni kell arra, hogy nehogy elveszítsünk valamit. Ha feladjuk azt a szentséget, amit a Szentírás hordoz, akkor nem fordítunk, hanem ferdítünk.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Sokszor gondolkodunk azon, mennyiben különbözik mai korunk minden eddigi kornál. Vajon az, hogy benne élünk, nem tesz-e minket vakká, és túlságosan sötét szemüvegen keresztül látjuk a dolgokat. Biztosan mindig voltak szörnyűségek, és az is biztos, hogy a maga idejét senki nem tudja jól megítélni. Az azonban valószínű, hogy egy korszak sem volt még, amiben ennyire féltenünk kellett volna legbensőbb köreinket, amelyik ennyire legszemélyesebb énünket támadta volna meg a hatalom eszközeivel. Egyik ismerősünk nagyon magányosnak érezte magát, és egy újság párkereső hirdetésére válaszolt. Kapott is egy SMS-t, majd SMS-ben tologatta a képzelt hölgy a találkozó választott időpontjait. Végére kiderült, hogy emelt szintű díjjal fizetett minden üzenetért, és csak egy pénzszerző becsapás volt az egész. Ezt ma büntetlenül lehet csinálni. Ugyanakkor, ha például csecsemő gyermekemet gerince védelmében, mózes kosárban szállítom az autóban, megbüntetnek, mert az megfizethető biztonság. De büntetlenül lehet családokat szétszilálni, lehet az ember legalapvetőbb bizalmi körét izzé porrá zúzni. Nagyon féltenünk kell lelkünk, szeretetünk, életünk legmélyét, a családot. Nem felszisszennünk kell, nem elszörnyűködnünk, hanem teljes erővel védeni kapcsolatainkat. Most egy nagy családos anyukát hallhatnak, aki az érdi Ágaboga Egyesületet vezeti. Vajon mire kell vigyáznunk a családban? Mit tehetünk azért, hogy épp lelkűek maradjunk? Mit köszönhet a társadalom a családnak? Ezekről a kérdésekről beszélgettem Kardosné Gyurkó Katával, aki a saját hitéről is vall.
Arról beszélgettünk, hogy mi a különbség azok között, akik családban nőnek fel, és mi a különbség azok között, akik Hát született egy új szó, szövevényes családi kapcsolatokban nőnek fel.
És így nevezik?
Patchwork családoknak nevezik. Ahogy beszélgetünk, akkor született ez az új szó, hogy ugye volt az igazi apuka, aztán lett egy mondjuk egy mostoha apuka, és akkor neki az előző házassága van gyereke, és ott is egy párkapcsolat, tehát ilyen teljesen szövevényes kapcsolatokkal kell megküzdeni egy gyereknek. Ami engem sokkal az, hogy nekem is elváltak a szüleim 8 éves koromban, és mindaz, amit elmondott, az, hogy most esett le, hogy tényleg én ezekkel megküzdöttem. Most visszatérve a plakátokra, hogy ezek a gyerekek, akiknek 7-8 éves korukban, vagy 6 évesen is elválnak a szülei, ezek megismerik azokat a szavakat, tehát ilyen felnőttes ismereteik vannak, hogy szex, smáról, gyerektartás, vállóper, élettársi kapcsolat. Tehát ezek nekik ilyen természetes szavak, míg az én gyerekeim azt se tudják, hogy miről beszélünk más.
Egyfajta koravénség jellemzi ezeket a gyerekeket, olyan felnőttes és gyerekes egyszerre.
Igen, most, hogyha a saját tapasztalatról beszélünk, tehát ahogy elváltak a szüleim, én megszűntem gyereknek lenni, és anyunak inkább a lelki társa voltam, és nekem 8 évesen nem akarom bántani, mert felnőttem. Még nem is volt annyira szép az a válás, tehát azt mondom, viták is voltak, és hallottam azt, hogy mert az a szemét apád, és akkor úgy kell felnőnöm, hogy azt kellett hordoznom magam, hogy én egy sérült családból származom. Nem akartam ezt hordozni. Talán ez a mai társadalom problémája is, hogy akik sérült családból származnak, azok azt próbálják elfogadtatni a társadalom, hogy ez a normális. Mondjuk nálunk nem ez történt, tehát nálunk ugye 3 gyerkőz, tehát család. Átlépem a szüleimnek a hibáit. Remélem, hogy még az elkövetkező pár évben így lesz, hogy ezt így nem. De teljesen sokkoló volt hallani, hogy ha belép a szerető, akkor én feleslegesnek érzem magam, és mindent elkövetek, hogy ne legyen ott az a férfi mondjuk az édesanyám mellett, mert valahogy nem én vagyok a középpontban, és mintha rám ott már nem lenne szükség. Elég kemény. Folyamatos megfelelési kényszerrel küzdök itt felnőtt korban, és tényleg, tehát mindenkinek meg szeretnék felelni. Ez azért van, mert nem volt édesapám. Mert ő meg pontosan nem akart hétvégi apuka lenni, nem ismert nagyon rám szólni. Ugye, hogyha ritkán látott, talán örült, hogyha lát, tehát ilyen fegyelmezés nem volt. És a két szülő együtt, egy apa és egy édesanya tényleg erősek, és elbírják a terheket, akkor ők fegyelmeznek, ők rászólnak a gyerekeikre. Tehát ott van egy iránymutatás.
Ilyenekről volt szó?
Igazából az egyik nap fő témája az volt, hogy mit köszönhet az egyén a családnak, a másik fő téma pedig mit köszönhet a társadalom a családnak. Talán a különböző szakemberek, különböző csoportokban, tehát kisebb csoportos megbeszélések voltak, és ki mit választott volt például a média szerepe a családban. És volt egy olyan is, hogy miért jó házasságban élni. A Radó Péter és a Radó Péterné Erzsike, ők a NOE jegyes oktatását vezetik már 20 éve, ők tartották most ezt a beszélgetést, és én még ott voltam. Egy kicsit sajnálom, hogy a férjem még dolgozott, tehát egyedül ültem végig azt, hogy miért jó házasságban élni. Mi nagyon sokan azt mondjuk, hogy a házasságunk alapja a szikla, az Úr Jézus, tehát ráépül, és holtomiglan, holtodiglan. Erőt ad, tehát egy szeretett forrás van mögötte, hogy akkor is elviselem a férjemet, ha beteg, vagy ha fáradt és rossz kedvű, és mindenki bekedve van belerúgni. Viszont vannak olyan családok, akik nem hívők, és mégis szépen élnek.
Valamiféle igazi szeretet születik meg bennük.
Igen, tehát ez egy jó válasz, hogy szeretik egymást, és megértették azt, hogy tehát a házasságért tenni kell. Tehát beszélgettünk pontosan arról, hogy a mai fiatalok nem mernek felnőni, nem mernek dönteni. 25 éves mondjuk, és azt mondja, hogy ő még élni szeretne, még szórakozni, mert lehet, hogy ha jó a munkahely, akkor kiválasztja az új kocsiját, de az életéről nem mer dönteni. Nem meri eldönteni, hogy házastársként kit válaszol, és válasszol-e holtomiglan, holtodiglan. Ki tudja, hogy a mi hibánk is, hogy mi sem akarjuk annyira, hogy felnőjenek, fogjuk sokáig a kezüket. Nagyon divatos szó a kompetencia, nem szeretem, de nagyon sok képesség megszerezhető a családban. Tehát, amikor a kisgyerekek küzdenek egy játékért, vérre menő harcok, megtanulja a stressz kezelését, a tűrőképessége növekszik azáltal, hogy egy edzett környezetben van. A SOTE Magatartás Tudományi Intézetének a kutatásával kiderült, hogy a... Jó, adok közben. Bocsánat.
Jó, nem.
A kutatásból kiderült, hogy azok a férfiak, akik házasságban élnek, azok kétszer tovább élnek, mint azok, akik csak élettársi viszonyban. Tehát valamiért a férfiaknak fontos a papír. A nőket ez nem érdekli. A nőket azt tudja beteggé tenni, hogyha nagyon sok a problémájuk. Nekik a legfontosabb a munkahelyi kapcsolat. A jó munkahelyi légkör az, hogy ott ők beszélgessenek egy órát, hogy megvitassák a barátnői beszélgetés, hogy ők kibeszéljük magukból a férjüket, a gyereküket, a problémáikat, mindent. Azoknak a hölgyeknek jobbak az életkilátásaik, akik ezt ki tudják beszélni, akik meg tudnak teremteni egy jó munkahelyi légkört. Aztán az is kiderült a kutatásokból, hogy ahol a férfiak végzettsége, jövedelme, vagy az átlagos szociális érzete magasabb, ott is alacsonyabb a halálozás. A nőknél szintén nincs ilyen összefüggés. Viszont ha a nők túl sokat várnak el a férfiaktól, a férjüktől, túl sokszor piszkálják őket, magasra teszik a mércét, akkor az csökkenti a várható élettartamot, tehát idő előtt sírba visszük a férfiakat azzal, hogyha túl sok elvárással fordulunk feléjük. Igen, nem szabad zsörtölődnünk ezek szerint, és egyébként hát, ugye ezt is fogadtuk, tehát vele megelégszem. Attól lesz jó a házasság, ha a párunk boldogságát keressük, és azt akarjuk biztosítani. Tehát ez a te központúság, és ez össze is függ rögtön azzal, hogy nem vagyok akkor elégedetlen. Ha ő így boldog, akkor az úgy elég. Saját példa, hogy novemberben ez 2 éve, hogy elindult az Ágaboga kis csoport, és utána egyesület lett. Hát valamennyire gyerekek szokták mondani, hogy anya főnök. Elég katonás vagyok, én azt hiszem. Magamnál is egy maximális tempó diktál, de ezt vagy elvárom másoktól is, és mivel nincs munkahelyem, én így az Ágabogába élem ki magam. Tehát mások is azt látták kívülről, hogy én nagyon katonás vagyok, és hogy otthon biztos, hogy én vagyok a főnök. És a férjemnek nagyon sokat kellett küzdenie, tehát tényleg sokat zsörtölöttem, és úgy gondoltam, hogy ezt nem lehet másképp megcsinálni, csak így, ahogy én elképzelem, és ennyi idő alatt, ahogy én gondolom, és hát türelmes is volt sokszor, türelmetlen is sokszor, de gyakorlatilag ott tartunk, hogy ő a főnök. Visszaállt a helyére, tehát vezetem az egyesületet, de itthon ő a családnak a feje. Lent nyaraltunk Tiszamagyaróson a rokonoknál, az ottani anyukát, tehát egy korosztály vagyunk, Luca lányom megkérdezte az anyukát, hogy Valika nálatok ki a főnök. Valika azt mondta, hogy hát mikor ki van itthon. És Luca lányom erre azt válaszolta, hogy nálunk apa a főnök, akkor is, ha nincs otthon. Nagyon örültem, meg egyébként a férjem is, tehát kenyérre lehetett kenni utána. De eljutottunk ideig, és azt hiszem, hogy nagyon jó. Nekem sem volt jó, mert nem voltam boldog, és tényleg hát nem mindegy, hogy melegítünk meg a mikróba egy tejet. Komoly nevelést kaptam, én azt hiszem, és kellett is, tehát jól esett.
Valahogy a férfiaknak szükségük van erre, hogy nyilván ez egy túlzó szó, hogy főnök legyen, mert hogy valamiféleképpen mégiscsak irányító szerepe legyen a családban.
Meg felnézzünk rá, ha példamutató édesapa, ha el tudja tartani a családot, hogy mindig elcsodálkoztatja az embert, tud újdonságokat mondani, akkor ezek jó dolgok. Volt egy-két érdekes mondás, egyik az, hogy kérlek fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és akkor egyre szebb leszek. A másik, azok az emberek lesznek csak boldogok, akik megkeresik és megtalálják a mások szolgálatához vezető utat, ezt Albert Schweitzer mondta. A boldogság a nehézségekből nő ki, nem pedig az állandó boldogság keresésből. És ne gondoljuk azt, hogy egy függönynek a megszerzése az örömmel tölt el, hanem akkor abban a pillanatban örüljünk annak, hogy vagyunk, hogy ajándék a házastársunk, hogy ajándék a gyermekeink, még ha néha szétszedik a házat akkor is.
Az ember kicsit reménykedik, mert ugye ezért ma Magyarországon egy óriási probléma ez, hogy retteltes mértékben fogy a lakosság. Ki kell jöjjön majd egy nemzedék után valami más, vagy valami jobb, nem?
Hát kinek mi az érdeke? Tehát a társadalmunk az el fog öregedni, hogyha nem születnek gyermekek. Hát jelen pillanatban én azt mondom, hogy beteg a társadalom. A fiatalok nem tudnak dönteni, úgy érzik, hogy nem fontos a gyermekvállalás, vagy ha fontos is, nagyon nehéz nekik párkapcsolatokat kiépíteni. Kevés példát találnak a jó házasságra. Ezt gyógyítani kell, mert egyébként a társadalmunk előregszik. Azok a fiatalok, akik nem vállalnak gyermeket, 40-50 év múlva rádöbbennek, hogy nincs senkiük, aki törődne velük, nem beszélve arról, hogy ki fogja fizetni valóban a mai dolgozóknak, mai aktívaknak a nyugdíját. Gyógyításra van szüksége.
Végül is a gyógyításban mi mindenképp azt mondhatjuk, hogy a hit Jézus az, aki gyógyítóként megjelenhet ebben a rendszerben.
Akkor a káosz van a világban. Annyira megdöbbentő, hogy nagyon sokan az ezoterikus dolgok felé fordulnak, és gyakorlatilag minden benne van a Bibliában. Amikor bizonytalan vagyok, hogy mennyire helyes az az út, amin járnom kell, akár most, hogy politikusokkal is kell beszélgetni, a Szentlélek vezetésére annyira szükség van, hogy kellő bölcsességet kapjunk, meg egyébként kellő türelmet is elviselni ezt a világot. Kegyelemből élünk. Tehát, hogyha az apró feladatokban is meglátjuk az értelmet, akkor nyer az egész életünk is értelmet, és akkor telik meg tartalommal. Tehát miért nincsenek családok, miért nincsenek gyerekek? Azért, mert hajtunk valami élvezetet. És miért hajtjuk? Mert nem találjuk meg az értékeket.
Egyik ismerősöm azt mondta, amikor született a negyedik gyerekük, hogy ez a negyedik gyerek a legnagyobb óvó erő a többi számára a fogyasztói társadalommal szemben.
Ez a közös megosztozás a javakon, ez igaz? Mi unokatestvérek nagyon sok mindent kaptunk. Akkor nagyon nehezen értékelte a lányom azt, hogy bármit is kap. Nálunk azért elég bőség van, szóval tényleg szükség lenne még egy pár gyerekre. Nálunk össze van tolva a három ágy, és akkor ott úgy buli van esténként, és az is, hogy nem tolom le a másikat az ágyról. Tehát mindenképpen közösségben gondolkodnak azok, akik nagy családban nőnek föl. Egy kávéreklám volt a tévében, és mi azt mondjuk, hogy a testvér a legtöbb mi adható. A legnagyobb ajándék egy gyermeknek, hogyha a testvére van.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.